Emlékszem rá, hogy 95-ben, amikor a Zuglóban voltam a rendőrségi fogdán, akkor volt először 50 centis a bicepszem.
Sziasztok, ez a Tango és Cash 68. adása. Itt vagyunk a Pure Production podcast stúdiójában. Velem van Bezsenyi Tamás, a Tango és Cash szíve lelke. Szia Tomi!
Szervusztok!
És nem vagyunk egyedül, ugyanis velünk van Bolya Zoltán, az Ökölyjog című könyvszerzője, akit a hallgatók valószínűleg már ismerhetnek. Ő a 90-es évek és a 2000-es évek elején az éjszakai élet egyik meghatározó alakja volt, és vele fogunk ma beszélgetni. Szia Zoli!
Sziasztok!
Azért gyűltünk most itt össze, hogy megbeszéljük Molnár Richárdnak a 2022. május 6-án bekövetkezett halálát, életét, és egyáltalán az, hogy mit tudunk erről az alakról, aki eléggé megosztotta, vagy hát elég komoly gyűlölet hullámokat is sokszor gerjesztett maga körül. Az biztos, hogy egy olyan alak, aki mellett nem tudtunk elmenni, hogy ne beszéljünk róla. És először is Tomihoz fordulnék, hogy kérlek, mesélj egyébként erről az emberről, mert őt azért talán magával a Dózsa György úti balesetről szereztünk a legtöbbet tudomást róla, vagy a legtöbben. Ő már azért a kecskeméti maffia perben is már fényt kapott, de talán jó lenne, hogyha többet tudnánk róla, hogy ki volt ő, és mégis honnan kell, hol kezdte a pályafutását, és úgy mindent, hogyha tudnál róla mesélni.
Molnár Richárd, vagy ahogy egyébként a bulvár sajtóban még a mai napig több orgánum előszeretettel valamiért M. Richárdozza, miközben egyébként mindenki tudja, hogy a Molnár Ricsiről van szó, akit ráadásul egyébként a Csibész társai is Ricsiként ismertek. Ő egy olyan figura, aki a Józsefvárosban mondjuk úgy, hogy nevelkedett, vagy többek között ott is töltötte az ő iskoláit, Maxim Gorkijjal szólva. Szóval az ő egyetemein az ő utcai vagánsága az egyébként egészen konkrétan amúgy a Práter utcához kapcsolódik, hiszen családilag amúgy a Losonci tér mellett azokban a nagy 16 emeletes házaknak az egyikében volt lehetősége felnövekedni többek között. A Ricsi azért egy fontos és szerintem emblematikus karakter, mert ha mondhatunk ilyen kicsit talán metaforikus vagy képi beszédes vonalat, hogy ő a saját korának gyermeke, saját korának egyébként egy igazán szép, és a szép alatt azt akarom érteni, hogy szemléletes reprezentánsa, mégpedig azért, mert ő egyébként 77-ben született, egyébként ő is egy nyári születésű kollega, de ő, mivel Gergővel, ugye mivel a filmes kapcsolataink miatt nagyon fontos nekünk, ugye Robert De Niro is, tehát a Ricsi is egyébként az Oroszlán jegyében született, mint egyébként ez a színész, és a Ricsi azért egy korának gyermeke, mert 77-ben, amikor megszületik, utána ő igazából fiatalon, tehát ilyen 17-18 éves korában kezdi el a testépítést, és ez nagyjából egy olyan 5-6 évig, legalábbis a spanyainak a beszámolója alapján, olyan 5-6 évig tudja úgy csinálni, hogy abból ne legyen komolyabb szervi károsodása. Ezt azért emelem ennyire ki, mert hogy aztán a 2000-es évektől folyamatosan kórházi kezelésekre szorul egyébként ezeknek a szteroid injekcióknak köszönhetően, amit ugye magának is adagolt, illetve hát már egy idő után az éppen aktuális élettársa adta. És ez pedig azért fontos, mert egyébként ebből fakadó egészségügyi kockázatok okán végig egy olyan kettősséget tapasztalhatunk, hogy aztán akkor, amikor már a kecskeméti maffia perben, ahol ugye ötödrendű vádlottként ismeri meg a nagy nyilvánosság, akkor már egy nagyon ambivalens karakterré válik, hiszen egyszerre egy 183-184 centi magas, emlékeim szerint volt, akinek ráadásul a 120 kilós testfelépítése az hát eléggé tekintélyt parancsolónak számíthatott ott a Markó utcában is, meg aztán lent a kecskeméti bíróságon is, de ugyanakkor folyamatosan az egészségügyi problémái okán kiderült az, hogy hát nem nem annyira jól bírta szegény a terhelést már, és folyamatos egészségügyi ellenőrzésekre szorult. Maga az a fajta kettősség, hogy ő egyszerre egy tekintélyparancsoló és borzasztó nagy erőhatást bármikor kilátásba helyezni képes. Így van. Így van, tehát hogy ő bármikor le tudta volna elvileg rúgni bárkinek az álcsúcsát, és alapvetően a csukjás izma az olyan, hogy mások arra rá tudnának ülni, aközben mégis nagyon is a komoly problémákkal küzdött, és nem bírta az erős terhelést. Így azt mondhatjuk, hogy úgy, hogy ő azért az éjszakai életben is tevékenykedett, és vendéglátóhelyeknek is a védelmét, illetve felügyeletét ellátta, ugyanakkor ő is folyamatosan azzal küzdött, hogy hát nem tudott a büntetés végrehajtás rendszerében hát létezni, hiszen nem voltak arra lehetőségek már a 2000-es évek közepén sem, hogy őt egészségügyileg kezeljék. Szóval, hogy emiatt hiszem azt, hogy ő egy nagyon kettős és nagyon érdekes karakter, mert miközben a legnagyobb erőt képviseli a sajtóban, aközben egyébként sok esetben a legesendőbb vagy a leginkább porcelán jelleget is tanúsítaná, hogyha valószínűleg a barátai és a szerettei volnának meg.
Talán álljunk is meg, és Zolihoz fordulnék. Azoknak a hallgatóknak azért azt gondolom érdemes elmondani, akik még nem ismerik, vagy nem látták egyébként valamelyik interjúdat a tévében, vagy online, hogy hát azért elég megtermett ember vagy, és a könyvedben is sokszor írod, hogy hát amikor te megjelentél valahol, akkor az szintén tekintélyparancsoló volt, ráadásul te sokkal magasabb is vagy, mint amilyen a Ricsi volt. Kérlek, te is mesélnél róla arról, hogy milyen, amikor neki kezd valaki ennyire komolyan gyúrni, szteroidozni, illetve még arról is nyugodtan, hogy neked milyen volt az első találkozásod Ricsivel, mikor hallottál róla először, így az éjszakai életben, minden érdekel.
Hát egy elég összetett kérdés sort kaptam. Hát én 72-ben születtem, én egy néhány évvel idősebb vagyok a Ricsitől. Nagyjából 18-19 éves voltam, amikor nekifogtam a testépítésnek. Eleinte teljesen naturál, mindenféle ilyen szteroidokat, meg ilyen szarokat nélkülöztem. Hát nem is tudtam fejlődni. Én alapból egyébként egy nagyon sovány, nagyon vékony gyerek voltam. Fotballoztam egyébként kisgyerekkoromtól kezdve, kapus voltam. Uh-huh. De hát nem volt izomtömegem. Tehát én egy ilyen 65 kilós gyerek voltam, 28 centis bicepszel. Ambiciózus voltam egyébként, mert úgy mertem verekedni gyerekkoromban is, tehát elég ilyen hülye voltam, tehát meg azért úgy jól bírtam is a dolgokat, de hát igazából egy vízisikló testű kis csávó voltam. És az egyik ismerősöm hozta az első adag cuccot a testnevelési főiskoláról, és mondta, hogy na, ettől aztán most hű meg ha. Így is lett egyébként, hogy tök jól tudtam úgy fejlődni, tudtam hízni, jött rám izom, erősödtem, már nem csak az üres ruddal tudtam fekve nyomni, és hát azért évek alatt, megmondom őszintén, azért nagyon-nagyon sok ilyen mindenféle ilyen gyanús helyről származó, ilyen tájföldtől kezdett tököm tudja honnan szállított ilyen vegyszereket pumpáltam magamba, meg a Nerobol tablettát, meg franc tudja miket szedtem ilyen napi 20-asával, tehát tényleg ilyen nagyon brutál mennyiségeket. Ennek az lett a vége, hogy 90-es évek közepére, tehát durván azért egy ilyen 3-4-5 év alatt azért fölgyúrtam magam úgy, hogy emlékszem rá, hogy 95-ben, amikor az Zuglóban voltam a rendőrségi fogdán, akkor volt először 50 centis a bicepszem. Tehát azért a 28-ról
azért egy komoly ugrás volt.
Igen, egyébként a legnagyobb akkor voltam, mikor 56 centi volt a bicepszem, mellette voltam 132 kiló, és ehhez egy 190 centis magasság párosult. Tehát, és nem voltam olyan nagyon fedett, tehát nem voltam elhízva, mert az alkatomból adódóan szerencsés voltam, mert ugye vékony gyerek voltam, tehát nem egy kövér ilyen pufi akárki, hanem azért úgy jó volt a forma is mellette.
Világos.
És mindezek mellett nyomtam 2,2 fekve csúcsban, úgyhogy a 20 kilós üres rúttól a 2,10-ig így jutottam el. Úgyhogy nekem szerencsém volt egyébként, mert igazából nem voltak komoly problémáim, nem voltak problémáim a szteroidoktól. Én 5 évvel ezelőtt hagytam abba a kokszolást, egy teljesen más típusú betegség, elkaptam egy ilyen vírusos valami francot, és hát akkor ilyen László kórház, stb. Mindegy, elég komoly kivizsgálás, és hát így mondta a doki, hogy ha nem most találkoztunk volna, akkor egy pár évvel biztos egy májtranszplantáció összefutottunk volna, és én akkor hagytam abba végül is a szteroidokat. Pár évig nem is edzettem, most kezdtem el egyébként edzeni egy évvel ezelőtt, de már teljesen tisztán. Hát volt még egy olyan kérdés az elején, ugye, hogy Ricsi, mert most beszéljünk ugye őróla. Na, Ricsit a 90-es évek első felében ismertem meg, közepén durván ismertem meg. Még nagyon fiatal rác volt egyébként. Az egyik akkori barátomnak az öcsének volt az embere, mondjuk ki így, Balázsnak hívták a srácot, és emlékszem, még egy nagyon szakadt ilyen régi fehér Opel Astrával jártak. Ricsi az egy ilyen pufi gyerek volt, egyébként jó vérmérsékletű, jó bevállalós srác volt, csak hát ugye a korkülönbség, ami van köztünk, ugye az is, meg hát én már azért akkor úgy tényleg nagy darab voltam. Aztán egy időre úgy eltávolodtunk, vagy illetve hát úgy elvesztettem úgy szem elől, vagy mit tudom, nem tudtam, hogy mi van vele. Uh-huh. Majd amikor így bekerültem így, hát én csak ilyen oldalvágányról abba a körbe, ahol ő dolgozott, abba a csapatnak mi is besegítettünk időnként, akkor volt vele néhányszor így találkozom, de jó viszonyban voltunk, úgyhogy igazából barátok nem voltunk, de jó volt a viszony.
Tomi, szerintem akkor folytassuk egy kicsit az életútját még a Ricsinek. Akár a Kecskeméti Maffia perről is mesélhetnél, hogy ott mivel lett bevádolva, és utána hogyan folytatódott a karrierje?
Ahogy a Zoli említette, ugye itt a 90-es évek elején és közepén, amikor a Ricsi megkezdi az ő sajátos karrierjét, akkor igazából lopással lesz, és majd később önbíráskodással, illetőleg kábítószerrel való visszaéléssel és garázdasággal megkínálva a 2000-es évek elejéig, tehát mondhatjuk azt, hogy mielőtt a Kecskeméti Maffia perben, mint ötödrendű, már egy ilyen meghatározó személynek tűnik, azelőtt egyébként már volt ilyen típusú előélete. Ezek a bűncselekmények egyébként azok főként olyan szempontból az éjszakához kötődtek, hogy az önbíráskodás és a kápszéres visszaélés is az részben annak volt köszönhető, hogy hát egyre inkább megpróbált éjszakai szórakozó helyeknek a védelmébe segítkezni, és abban hatékonyan közreműködni. Ő egyébként a Ferencsik Attilától, akit brazil becenéven szeretnek illetni, bérelte egy Pittinger Józsi nevű figurinóval közösen a Nirvana bárt, ami ugye azért fontos, mert az már a szocializmusban is egy meghatározó hely volt, hiszen ez a Berlin étteremnek, a Víg Színházzal szembeni Berlin étteremnek volt egyébként az éjszakai lokálja, és hát például olyan kolléganők léptek ott föl már a szocializmusban is, mint mondjuk Medvecki Ilona, szóval őt nem csak a Csak semmi pánik című ötvös csöpi filmből ismerhetjük, hanem a Nirvana bárban is ugyanazt a vonaglást megvalósította ez a drága asszony, és hát a Ricsiék pedig működtették ezt a helyet. Természetesen ilyen szempontból, és a Molnár Richárdnak a tevékenységének a szempontjából azt mondhatjuk, hogy ő azért inkább az ütőember volt, és az a fajta ütőképes béta karakter, ami alatt azt értem, hogy persze alfa hím, de az a béta ember, aki valakinek a segítségére megy, és nem az, aki feltétlenül konspirál, és mondjuk úgy, hogy valamilyen...
Az okosságot, tehát nem ő.
Igen, szóval nem az a pók, aki a közepén van egy hálónak, hanem ő inkább megfelel azoknak az elvárásoknak, amiknek kell. Ezt pedig nem akarom rossz értelemben, igen, ezt a katona jelleget mondani, hanem inkább csak annyit, hogy a Kecskeméti Maffia perben is talán ő volt az egyetlen, akinek az összes tanúvallomása annyi volt, hogy ne haragudjanak, az egészségi helyzetem nem teszi lehetővé, hogy hosszú ideig figyeljek, úgyhogy nem tudok vallomást tenni. Igen. De ezeket
igen,
te is
én
jól
ugyan
ismered.
Erre gondoltam egyébként, hogy a Ricsi, ő tipikusan az volt, akinek azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni, és ő nem kérdezett, hanem ment és megcsinálta. Ennyi. Értem. Nekünk pont egy ilyen konfliktusunk volt utána.
Igen, igen, arra majd még később persze. Még beszélni fogunk. Ugye ez a portázás kérdése, azaz a szórakozó helyeknek a bevédése, ez nálad is egyrészt, Zoli, azért is, mert csináltad, másrészt egy idő után már saját klubod volt tulajdonképpen, igen. Ez a Ciklon Diszkó. Mesélnél erről a világról, meg hogy mit jelent az, ami a Ricsinél is nem véletlenül volt ez, hogy mindenáron kigyúrni magadat egy olyan színvonalra, amivel már megrémiszted az embert, és ezáltal olyan pozícióba kerülsz bármilyen vitás helyzetben, hogy talán nem is kell ütnöd, mert hamarabb megijednek tőled az emberek. Igen. Erről a világról mesélnél nekünk?
Igen, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert ugye sokan mondják, hogy hú, milyen nagy darab, olyan nagyot esik, meg mit tudom én, lehet ilyet hallani, meg ugye, hogy azért általában, főleg a régi időkben mindig a ilyen ökölvívók, birkózók, tehát azért mindig az ilyen küzdő, meg ilyen harcos típusú emberek voltak, akik ugye csapatokba verődve tudtak védeni helyeket, ilyesmi. Na most ugye a Ricsi is inkább ugye a testépítő vonalon mozgott, én is ezen mozogtam, de ugyanakkor mind a kettőnknek volt egy olyan vérmérséklete, hogy lehet, hogy mondjuk a Ricsit is, meg engem is a ringbe mondjuk egy 70 kilós boxoló meg tudott volna verni, de én tudom azt, hogy a Ricsinek is olyan vére volt, meg nekem is olyan vérem van és volt, hogy ha a ringbe megver, az lehet, de az biztos, hogy fejébe állítok egy vagy darabot, vagy akármit. Tehát tök mindegy. Tehát, mert mi ilyenek voltunk, meg ilyenek vagyunk. Úgyhogy ez különböztet meg minket egy átlag bűnözőtől is, meg hát egy átlag embertől meg feltétlenül. Úgyhogy, tehát ez a típusú gátlástalanság. Most az, hogy a nagy tömeg, az egyik barátom mondta egyébként, akit a könyvben többször megemlítek, a Rácz Pisti, hogy az a lényeg, hogy nagy darab legyél, mert a nagy tömeg az olyan tiszteletet vált ki az emberekből, és hogy lehet okoskodni, hogy mert nem, meg ő ezt csinálna, azt csinál, nem. Tehát azért, amikor oda megy valahova egy 130 kilós kigyúrt ember 56-os bicepszel, és látszik, hogy mellette pszichopata, tehát azért attól összeszarják magukat.
Igen.
Tehát ez olyan, mint amikor portáztunk, a társam, mit tudom én, 70 kilós volt, kickbox, vagy tököm tudja milyen világbajnok. Nagyon kemény gyereke, tényleg agyonvert volna simán. Neki az egész éjszakát végig kellett bunyózni, mert ő akárhova oda ment a kakaskodókhoz, őt kiröhögték, meg mit tudom, neki. Igen, nekem elég volt csak oda nézni, és elfordítani, hogy gyerekek, mit csináltak, és akkor, jaj, bocs, már szeretjük is egymást. Na ez a különbség, tehát ezért fontos. A másik fel az, hogy én igazából megvolt nekem is a barát köröm. Megvoltak az ismerettségeim, de én soha nem éltem ezzel olyan tekintetbe vissza, hogyha nekem problémám volt, én beültem az autóba egyedül, oda mentem, és picsárugtam az illetőt. Tehát nekem, már bocsánat, hogy így fogalmazom, de ez egy ilyen kis autentikus.
Abszolút, kellenek a mozgalmi kifejezések, abszolút.
Igen. Tehát ez így történt, és erre nagyon-nagyon jó példa volt az, amikor a Budaörsi úton az egyik autókereskedésben az egyik barátomnak volt valami problémája, és több tulajdonos volt egyébként a cégben, és az egyik mondta ott az okoskodó emberkéknek, hogy gyerekek, ne akarjatok a Csabától sem, mert a Bólya Zoli a barátja. És az, ki ez a Bólya Zoli, kinek szól ez meg? És akkor ott volt egy másik pali, akivel egyébként különösebben jóba se volt, ami gyűlt ott a papírok fölött, fölnézett, te a Bólya Zoli az, akinek nem kell senkinek szólni, mert idejön, és annyira picsátokba fog rúgni. Na, úgyhogy ez volt a Bólya Zoli, és ilyen volt a Ricsi. Tehát igazából azt gondolom, hogy ennyi. Tehát és ehhez kellett ugye az, hogy az ember ült egy komoly autóba, nagy mercibe, akármi, aranya, kigyúrva, tetoválás, stb. Stb.
De maga az, hogy kigyúrod magad, az még alapvetően nem jelenti azt, hogy persze. Nagyot tudsz ütni, vagy hogy verekedni persze. Tudsz nálad, ahogyan olvastam a könyvben is, és más is majd ajánljuk a könyvet elolvasni, hogy azért te például, amikor börtönben voltál, vagyis hát akkor kifejezetten sokat gyakoroltad a verekedést.
Hát ott jöttem rá, hogy mennyire kevés a tudásom.
Értem.
Úgyhogy ezt nagyon kellett fejleszteni, mert az, hogy valaki erős, kinyomsz 200 kilót fekve, lehetsz még nagyon mérges típus is, csak nem tudsz ütni egy jobb egyenes, mert meg azt is ballal ütöd, vagy a bunyóhoz, akkor azért hamar el tud csúszni az ember. Úgyhogy.
Oké. És a Kecskeméti per után, Tomi, akkor mi történt Ricsivel, erről tudunk?
Hát ugye a kecskeméti maffia perben ő is jogerős ítélettel meg lett kínálva, és így aztán a lényegében majdnem 10 évre ki lett vonva a forgalomból a Radnai Lászlóval, ugye az elsőrendű vádlottal együtt, aki egyébként, és ez egy fontos dolog, amit a, szerintem az Oli mond, hogy itt ilyen szempontból a börtön az mint egy kapcsolatépítő lehetőség, szóval nyilvánvalóan az, hogy például valaki nagyon jó és ütőképes, mint amilyen mondjuk a Richard volt, illetve amilyen az Oli, az még ugye nem feltétlenül adja meg azt a lehetőséget, hogy valamilyen csibészségbe, valamilyen okosságba, valamilyen újításba.
A pozícióba tudják kerülni.
Abszolút, így van. Igen. Tehát ahhoz érdemes például mondjuk egy előzetes letartóztatásban olyan ember mellé kerülni, mint mondjuk a Radnai László, akivel egyébként, amikor őt lekapcsolják az Energol ügy miatt 98-ban, akkor találkoznak amúgy egyébként a börtönben a Ricsivel, és így emelődik ki a Richard, és igazából így lesz egy fontosabb karakter. Aztán pedig a kecskeméti maffia pernek a következményeként pedig valóban az a majdnem 10 éves kivonatása a forgalomból, az azt hiszem, hogy egy kicsit, de nyilván ezt majd az Oli jobban meg tudja ítélni, én nyilván csak feltételezem, sejtem, mint macska az esőt, de hogy szerintem az a majdnem egy évtized, az nagyon is azt az érzetet kelthet egy ilyen emberben, aki amúgy hát eléggé nagy kanállal is szeret tenni az életet, nem csak a barátnői okán, akikkel egyébként ott, ha jól emlékszem, Agyalföldön ténykedett, hanem azért is, mert hogy igazából ez egy tetrekész, virtigli, mozgalmi életet és mozgalmas életet élni kívánó ember. Tehát szerintem az, hogy a börtön után ugye mi, mint átlag olvasók, Dózsa György úti gázolás, illetve egyébként a...
Maradjunk a balesetnél, mert ugye nem gázolás.
Vagy elnézést, bocsánat, igen, baleset. Mert hogy igen, csak a haláleset, igen, valóban elnézést a baleset, amiben ráadásul nem is ő volt a hibás, egyedül talán a komolyabb sebesség túllépés, ugye mert 120-130 mint szal ment, állítólag a szakértő szerint, meg azzal, hogy ugye amikor a Chandlerrel, a ketrecharcos barátjával együtt egyébként, hát mondjuk úgy, hogy akkor viszont ezt talán már jobban fogalmazok, hogy megneveltek egy biciklist, aki igen. Ugye elvileg hát megsértette volna azt a gépjárművet, ami
de
elvileg...
De ez mi volt? Bocs, ezt kérlek elmesélnétek?
Hát volt egy vitás dolguk, az segbe rúgott egy biciklist.
Ja, ez csak így az úton így megtörtént.
Ennyi, igen, szemtelen volt a bringás, egyébként megérdemelte különben, tehát így ennyi.
Tehát egy bringással, igen, amikor az autóban ültek, akkor azt feltételezték, hogy a bringásot meghúzta a festést a kocsiuknak, és akkor, hát akkor kiszálltak, és akkor lényegében metakommunikatív jelekkel próbálták értésére adni, hogy szerintük nem így kell közlekedni, és hát alapvetően azt hiszem, hogy az talán elhihető nekünk, hogy a Molnár Ricsi nem volt az a klasszikus kritikámaszos arc, tehát, hogy ő azért...
Nem a szavak embere.
Igen. Szóval, hogy ő azért a Porsche Cayenne-nal, meg mondjuk például egy ilyen a 600-as CL Mercivel való közlekedésben azt nyilván olyan értéknek tekintette, hogyha ott ezt egy bringás az ő értelmezésébe Paprika Jancsiskodik, akkor lenyomja, mint a matricát. És hát ez volt a másik ilyen ügy, ami miatt eljárás alá került itt a 2010-es évek derekán, és hogy szerintem ez lehetett talán, hogyha most mondhatok ilyen nagyívű dolgot, hogy azután a kecskeméti maffia per után ezek kifejezetten olyan típusú bécsék, amik nem hát az ő tevékenységével komolyabban fügtek össze, hanem sokkal inkább egyébként egy ilyen indulatkezelési problémát jelentenek, tehát hogy valójában itt mind a két esetben belecsúszott egy olyan helyzetbe, ami aztán végül is komoly károkat okozott az ő életének, de hogy ezek nem...
Hát ez az életmódjából fakadt.
Igen, de ez való, igen, de hogy ezek nem voltak összefüggésben azzal, igen, hogy amúgy egyébként hogyan akart volna ő építkezni, mint kriminális karrierútban tovább lépni kívánó ember, tehát szerintem itt a börtönbüntetésben való kiragadás az, hogy őt nem tudott mozogni, azt egy kicsit ilyenkor túl teljesíti az ember, és akkor utána sokkal nagyobb elánnal csap vissza a civil életbe, úgyhogy szerintem talán ez az, ami miatt a kecskeméti maffia per után nem tudunk olyasmit mondani, hogy ő hogyan tudott volna tovább lépni, mert ezek miatt, az ügyek miatt beleszorult egy olyan helyzetbe, ahol sajnos médiasztárrá vált, noha egyébként ő először szerintem ezt egyáltalán nem ambicionálta.
Azt egyébként lehet tudni, hogy ő meddig jutott így a ranglétrán, mert ugye, hogyha vesszük úgy, hogy ő egy nagyon jó katonának indult, és ebben látták is a fantáziát benne, például a Radnai is, hogy akkor ő meddig jutott így felfele, erre van tudomása?
Az az igazság, hogy az, amit a Zoli mond, szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy a pszichopata arc, ahogy talán fogalmaztál, az az, ami igazából őt egyértelműen berögzítette, és ott tartotta egyébként a végrehajtói szinten, még akkor is, hogyha ennek a végrehajtói szintnek is vannak különböző lépcsőfokai, hiszen ő egyébként már a maffia perben is egyébként
például... Mint a Tanyi Gyuri volt.
Abszolút, bocsánat, így van, tehát például ahogy a Tanyi...
Tehát hiába volt vagyon, meg hiába, de ő akkor is azt a vonalat vitte.
Igen, tehát ahogy a Tanyék is például a 90-es években a lényegében több 100 millió fölött tudtak diszponálni, az valójában szétfolyt a kezük között, és ugyanígy egyébként itt is az ő szerelmei egyébként a Ricsinek, akik ugye még ráadásul meg is tépték egymást, ami aztán kikerült a médiába, meg az interneten is fönn volt, azoknak is köszönhetően, meg nyilvánvalóan a nagy autó mániának is köszönhetően szétfolytak ezek a pénzek körülötte, és ő igazából mindig szeretett jól élni, és ilyen értelemben én azt mondanám, hogy mint végrehajtó ember egy magas fokra tudta fölhúzni magát, olyan szempontból, hogy már a maffia perben is például a Szabó Zoli az már neki akkor, mint edzőtársa, a kvázi az embere is volt, szóval, hogy neki is voltak már emberei. Ugyanakkor az is fontos szerintem, hogy ezeket az embereket nem csak a saját értékítélete alapján válogatta meg gondolatai alapján, hanem mindig volt egy olyan alfa hím, egy olyan konspirátor, aki segített neki dönteni, és hát alapvetően az, hogy ő neki a tevékenysége vagy az élete megmaradt mindig a végrehajtói szinten, annak azért az is egy oka, hogy ez a fajta pszichopátia jelleg az pont annak volt köszönhető, hogy ez a mellékvese elégtelenség, idült elégtelenség, egy ilyen Addison krízisnek a veszélye folyamatosan fönnállt nála, egy ilyen kreatin kináz túltengés miatt, amit mindegy a testépítők talán tudják, hogy ez ugye alapvetően szívelégtelenség és a vázizomzatnak a problematikája miatt tud kialakulni. Tehát, hogy ez volt például az egyik ilyen, mondhatjuk úgy, hogy halálos betegsége, ami igazából egy stemplit adott az ő fejére vagy testére, hogy hát, hogy lesz egy lejárati dátuma neki. És én azt hiszem, hogy az nagyon sokat számít, hogy ő folyamatosan tisztában volt azzal, hogy megvannak idézőjelben számlálva a napjai. Nem tudom,
hogy... Akkor ezt mondhatjuk úgy, hogy ezért is ette nagy kanállal az életed, meg ezért is élte úgy az életét, ahogyan, hogy ki tudja, meddig fog tartani, addig legalább jó autók, addig legalább úgy éljem, ahogyan elképzelte, gondolom én.
Ezt nem tudom így egyértelműen kijelenteni, minek után ugye már itt ebbe az időszakban nem tartottuk a viszonyt, a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy ennek az életformának ez is egy velejárója. Tehát mi nekünk ez hozzátartozott, a jó kocsi, a csajok, éttermek, jó ruhák, stb. Egy kis ékszer, utazás, ilyesmi. Tehát ez beletartozott. Tehát most az, hogy szeret valaki élni, hát hogyha megteheti, hogy él milyen, akkor szeret élni, és ki is használja.
De mondjuk ez a jó autó, a kar, a fuchsok igazából nem csak, mint mondjuk, amit beszéltünk róla, hogy az éjszakai problémákat segít megoldani, hanem gondolom az üzletszerzésben is, meg abban, hogy mennyire persze. gondolnak téged komolynak, olyan embernek, persze. akivel lehet társulni, és akivel az okosságokat meg lehet csinálni.
Persze, hát ez egy alap dolog, hát amikor látják rajtad, hogy jól állsz anyagilag, akkor nem neked kell kuncsorogni, hogy beszállhass egy üzletbe, hanem megkeresnek téged, hogy van egy kis pénzük, beszeretnének szállni valamiben. Van-e okosság? Egész pontosan ez a ez a mondat.
De igen, egyébként az Ők jogcímű könyvedben te írsz is ugye egy olyan fejezetet, a Hosszú kések éjszakája címmel, amiben igazából hát egy barátodnak a segítségére szaladsz, és próbálsz neki valamifajta védelmet és biztonságot nyújtani, amikor egyébként pont szembe találkozol így a Ricsivel, és ott azért a Ricsinek az erőszakossága mellett te azt hiszem, vagy inkább majd a hallgatók, ha olvassák a könyvet, akkor meg fogják részletesen látni, de hogy ott egyszerre tudtatok azért barátilag is, és úgy beszélni, hogy mint egyébként két a barikádnak ugyanazon az oldalán álló ember, és ugyanakkor viszont egy ilyen konfliktusban meg akár láthatta te is, hogy mennyire tud hirtelen durva lenni, úgyhogy előtte annak az angyalföldi kocsmának a bejárata előtt még barátilag beszéltek, de ezt inkább...
Igen, inkább mesélj el, szerintem Zoli, kérlek, mesélj erről a Hosszú kések éjszakájáról.
Hát ez egy nagyon érdekes történet. Mondhatni szó szerint bicska nyitogató. Na, tudni kell az, hogy itt a 2000-es évek elejét írtuk, és hát én akkor a barátaimmal így külsősként bedolgoztunk a P. Tamás nevezetű úriember és csapatának. Uh-huh. Nem tudom, hogy mondjuk ki a nevét, nem mondjuk
hát
ki.
Hát igazából ő is olyan szerintem, mint az Emri, hát, vagy a Portik Tamás. Ja, na, itt, igen.
Hát, már talán mindenki.
Tehát a Csitán keresztül, akkor kimondom az ő nevét is, Csitán keresztül mi így oldalvizen bedolgoztunk a Portikéknak. Igazából annyi volt a történet, hogy Angyalföldön, a Békeútnál beletámadva egy autókereskedés, mi oda mentünk 5-6-an, velünk jött a Csita, Molnár Ricsi, a Karajos Gábor, aki Fürgének a megölésével gyanúsítanak, most ugye most már egy másfél éve van előzetesbe, és néhány ember, akiket nem ismertem. A Csita meg a Karajos bementek tárgyalni a autókereskedésben, mi a Ricsivel kint álltunk, és beszélgettünk az élet nagy dolgairól, mit tudom, milyen szokásos, hány kiló, vagy mennyit nyomsz meg, meg gondolom, milyen marra magas röptű beszélgetésbe lehettünk. Egyébként mondom, nekem ilyen viszonyom volt, tehát így jóba voltunk a Ricsivel. Majd amikor letárgyalták a dolgokat az irodába, átmentünk az angyalföldi sörözőbe, leültünk, hát a katonák fizetsége az volt, hogy mindenki evett. Na most én nem tartoztam oda, meg én soha nem is akartam senkihez tartozni. Én illendőségből leültem közéjük, egy 5 percet maradtam, és utána kezet fogtam, fölálltam, és eljöttem. Tehát már csak azért is, hogy ne tudjanak beskatujázni oda, mint az ő embereik. Tehát én erre mindig nagyon figyeltem. Eltelt nagyjából 24 óra, lehet egy picit több, kaptam egy hívást, hogy hát nem tudom, hogy mennyire obszén szavakat használni itt a rádióba, vagy podcastban, kicsit már megzavarodtam.
De nyugodtan.
Na, nyugodtan. Hát így el lettem finoman küldve a kurva édes anyámban, meg stb. És azért, mert nekem a Katica nevű barátom dugja a Ricsinek a nőjét. Tehát én nekem abszolút semmi közöm nem volt az egész sztorihoz. Igazából arról szólt az egész, hogy hát ezek a jó emberek szerették volna, hogy mi teljes melszélességgel hozzájuk tartozunk. Tehát szerették volna mi társaságunkat. Mi voltunk egy ilyen 30-40-en, elég komoly brigád volt egyébként. Szerették volna ezt a társaságot így magukhoz vonzani. Na most ennek az lett volna a lényege, hogy a Katica is, meg én is, hogyha már oda tartozunk teljesen, akkor a többiek így jönnek velünk automatikusan. Na most Katicáról tudni kell, hogy nagyon fiatal srác volt, és kurvára nem érezte ezt a tisztelettudatot. Tehát
beleállt mindenkiben?
Hát igen, de mellette meg olyan srác volt, hogy egy ilyen nagy darab, ilyen mackos, ilyen kigyúrt, meg mit tudom én, de amiről beszélt, hogy nem tudott ütni egy jobb egyenest, mert hülye volt hozzá, meg véres.
De mondhatjuk,
volt.
Hogy szemtelen volt.
De viszont igen. A szája az nagy volt, tehát hangoskodott, úgy át azért sokan voltunk, meg mit összetartottunk, tehát igazából most így nagyon nem tudta őt bántani senki. Na és előző nap találkoztak a Csitával, meg a Karajossal valahol a városba, nem adta meg a tiszteletet, most nem tudom, hogy mi történhetett, nem mindegy.
De ez bármi lehet
igen,
igazából.
Valami volt, igazából szerintem csak ki akarták már őt találni, és nekem a Csita mondta, hogy hát baj lesz, mert vannak ilyen dolgok. Akkor nem tulajdonítottam ennek túl nagy jelentőséget, Ja, viszont ugye másnap én föl lettem hívva, Karajos Gábor úriember a Csita telefonjáról fölhívott engem, és hát mondom, nagyon szép irodalmi stílusba elküldött az anyámba, majd megfenyegetett, hogy ez lesz, meg az lesz, meg ha engem keresnek, akkor meg leszek ölve, hát én mondtam, hogy te figyelj, mondanak, nem kell keresem, hanem mondd meg, hogy hol vagy, aztán oda megyek. Na, így is volt, nekiindultam az angyalföldi sörözőnek a Váci úton, közben felhívtam Katicát, hogy na figyelj már, hogyha te farkad miatt van ez az egész baleátban, akkor gyere már oda velem, hát azért végül is azért nézzük már, hogy mi van. Kicsit ilyen egyirányú utcába voltunk szorítva, mert ha csapattal megyünk oda, és most ezeket összeverjük, meg akár leszurkáljuk, abból azért elég nagy probléma van, mert hát azért a Karajos az csak az alvezére volt a Portiknak, tehát azért ez úgy indult. A Csita az is ott a Tanyi vonalon, meg mit tudom én, azért ott úgy jól feküdt, egyébként marra érdekes, hogy ott a romák közötti a horokkeresztes tetoválásokkal, meg neonáci, meg Hitler, meg mik voltak rajta. Úgyhogy, de ott azért úgy volt neki némi ismerettsége, meg barátság, na mindegy, és bementünk ketten Katicára az angyalföldi sörözőbe, hát ott folytatódott ez a szóváltás, a Csita próbálta oltani a tüzet, hogy jó, maradjatok, üljetek le, beszéljük meg. Ők is a barátai, meg te meg a testvérem vagy, így mondta Karajosan. Hát akkor már tudtam, hogy elárult a köcsök, mert hát az, hogy a barátom az utcán az nem jelent semmit, az, hogy a testvérem az
ugye, ami azt hát jelenti, igen, hogy barátok.
Hát akkor onnantól kezdve tudtam, hogy itt szarral meszeltek. Rászólt a Csitára a Karajos, hogy vedd ki a kést álljára, és ugye memozó szúrd le a faszomba. Tehát így vulgárisan így kiadt az utasítást a Ricsire, hogy a Katicára álljon rá. Na most, hát Ricsi elő is vette a kést, és...
Itt mekkora kést kell vagy ez mi
hát egy ilyen, mit tudom én, egy 15 centis pengéjű, 10-15 centis pengéjű, ilyen kis zsebkésszerű valami szar. És hát próbáltak ott minket fenyíteni, de hát ez nem annyira jött össze, Katica belépett, televágta a Ricsit, de hát annyira tudott verekedni ez a nagy marha, hogy átesett egy széken, bele a Ricsinek a kés... Ja, Ricsi is hanyat esett, és hogy a kezében volt a kés, beleesett a Ricsinek a késébe, és hát olyan faszán sikerült összehozni két nagy marhának ezt a műveletet, hogy a Katicát úgy tüdön szúrta, hogy majdnem meghalt ez a hülye. Na most még volt még egy kis ata, Katica behátrált a pulthoz, hát én a saját testemet
vittem. Még így felbírtál, úgyhogy hát benne voltál.
Persze, hát ilyen, az nem, hát azt kihúzták, persze, hát az nem, hát csak ilyen habos vér ömlött rám is, a padlóra is, minden, ugye a tüdőszúrás az ilyen, és de egyébként úgy magánál volt meg innen, de hát úgy nem volt jó bőrben, meg nem is volt vidám.
Érthető okokból. De még vitte az
adrenalin. Be volt már akkor szarva szerencsétlen, tehát mondta, hogy lehet, hogy meghalok, vagy nem, és te miket izény nyavaigott ott a hátam mögött. Én meg beálltam a pultnak a bejáratához, hogy nem engedtem be, hát tényleg, és a Ricsinek az egyik ember, a Janónak hívták, egy ilyen alacsonyabb gyerek, így fél hangos, így odasúgta nekem, hogy álljál már, hogy téged nem bántunk, bazd meg. Tehát én ugye a barátuk voltam, tehát ez hozzátartozik az, hogy az egész művelet előtt a Ricsi kérdezte a Csitát, hogy mit akar a Bólya Zolitól a Gabi, hát azt mondja, tök jó gyerek, hát itt van velünk. Tehát ilyen, tehát a Ricsi
ennyire
ilyen
volt. Ennyire nem volt vele probléma, hogy
igen,
nem volt köztetek
abszolút,
probléma.
Abszolút semmi. Na és... A következő pillanatban kivágódott a étterem ajtaja, és két egyenruhás járőr lépett be rajta. Hogy kerültek oda, mit fogalmam sincs, én egyetlen dologra tudok gondolni, hogy lehet, hogy volt párni gomb az üzletben, és a pultot sem, amikor kimenekült, megnyomata, vagy nem tudom, tényleg, de a jó Isten küldte őket oda.
Úgyhogy én ritkán mondasz, gondolom.
Pont mondta, hogy életemben először örültem rendőröknek, mert akkor már a Karajos bement a konyhára, és egy akkora kibaszottnak késsel jött elő ott a szakácsnak a késével, úgyhogy akkor már annyira nem voltam vidám, meg hát azért egy ideig ez így el lehetett játszani, de hát nem tudhattam, hogy meddig van ez így, hogy téged nem bántunk, meg hát tényleg Roland is már elég szarállapotban volt. Na mindegy, bejött a két egyenruhás rendőr, több mindenki így elhűlt, de hát két ilyen vidéki 20 éves hülye gyerek volt. Tehát most gondoltad, fél ilyen Molnár Ricsi, én mit tudod, hát azért
fél ott volt,
hát ott volt az öt ember, mint egy 800 kiló körülben. Na most bejött két ilyen 70 kilós vidéki rendőr gyerek, ennyi tájszása, mit érdejenek itt?
Na, hát ott... Ők lehet, hogy jobban féltek egyébként a helyzetben, mint
rajta volt egy fekete-fehér avirex bőrcseki, figyelj, tiszta habos vér volt. mondtam, hát ugye, hogy a testemmel fedezte ezt a hülyét. Hát ugye a Katicán azt nem kell mondani, hogy hogy nézett ki. Én nem tudom, hogy így megszúrva, így sérült a háta mögül, hogy tudott olyan gyorsan elmenni. Az azonnal lelépett megszúrva, mit tudom én, a többiek is, és hát mit hozott a sors? Ketten a Ricsivel ott maradtunk. És így, mint két haver, így odafordultunk a pulthoz, és mint hogyha beszélgetnénk.
Mint általában is beszélgetnétek,
szanaszét, szanaszét borítva az egész üzlet, tiszta vér, minden, kések, viperák, minden törött bútorok, és így támasztottuk a pultot, mint hogyha ez így a világ legtermészetesebb dolga lenne, mint egy ilyen rejtő
jelenleg, abszolút.
Oda jön, odalép a rendőr, mi történt itt? Hát mondja Ricsi azt, hogy nem tudom, akik itt összeverekedtek aztán, de már most elszaladtak. Tehát a rendőr fordult kettő, tehát leléptünk mi is, hát az érdekesség az volt, hogy engem a csita vitt haza ezek után, úgyhogy mert pont úgy jött ki a lépés. Aztán hát kiderült, hogy a Rolandnak valóban egy elég komoly tüdőszúrása volt, úgyhogy hajszálon függött az élete. Aztán hát volt azért a sztorinak folytatása is, mert hát azért ezt így ennyiben nem lehetett hagyni. Főleg, hogy kaptam egy telefont az egyik barátunktól, hogy ezek gyülekeznek az angyal földinél, mert hogy majd minket be akarnak támadni, meg ilyenek. Most én szóltam két barátomnak, hogy annyiba segítsenek, hogy menjünk el a helyszínre. Majd egy ilyen amerikai kisbuszon volt egy ilyen tolóajtós, mondta az egyik srácnak, hogy akkor te vezessél, másik kapott egy parabellumot, hogy akkor majd ő a menekülő utamat biztosítsa.
Ő fedez.
Igen, én pedig mondom, a szamuráj karddal kiugrom, és aki ott van, azt levágok mindenkit, akit tudok, utána futás, aztán majd
valahogy
a fegyveres majd fedez hátulról, igen, aztán lelépünk. Igen. Tehát ennyire volt éles ez a helyzet. Na most, mikor odaértünk, nem volt ott senki, csak a karajos meg a pultos lány. Hát a Gabi az óriás magyarázásból, tehát gondolom magyarázta a pultos csajnak, hogy mit kell mondani, hogyha majd jönnek a rendőrök, meg kihallgatják őt. Hát arré parkoltunk le egy 100-150 méterre, fölvettem a kezemre egy ilyen boxeres tört, volt rajtam egy ilyen nagy bőrcseket, már lecseréltem ugye a véres avirexet, egy ilyen kapucon is nagy bőrcsekit magamra vettem, és mondtam a srácnak is, hogy maradj el, ezt egyedül intézem. Próbáltam hátulról becserkészni őt, de a pultot csak pont észrevett, és hát ugye az előző azért események hatására azért ott az esti éjszakai utcában azért ugye ilyen kapucni is pali jön.
Fickó, aki próbál becserkészni egy másikat,
igen, az azért úgy rögtön beszart szerencsétlen, és látta a Gabi rajta, hogy úristen, hiszem, mi van, és megfordult. És ugye szemtől szembe voltunk, volt még köztünk egy 15 méter körülbelül, és egy ilyen félhosszú szövet kabát volt rajta, és így fölhúzta egy a kabátot, így benyúlt a kabát alá, azt hittem, hogy pisztolyt fog elővenni. Én így széttártam a karjaimat, hogy mondtam, hogy nyugi, nincs nálam semmi, csak hát ugye már akkor nekem a boxerestő rajta volt a kezemen, úgy fordítva, hogy itt az alkarom felé legyen a pengéje, azt megtakarta ugye a kabát, hát az ugye takarta a kabát.
Igen.
És hát loptam a métereket, hát akkor már tök mindegy volt, mert a fegyvert veszel, hát azt is, mire felhúzza, kibiztosítja, lerohannom őt. Tehát most még mindig jobb, mint futkosni előle és lövöldözni utána, és amilyen hülye vagyok, még segbe is lőnek. Úgyhogy na mindegy, úgyhogy akkor már így loptam a métereket, és akkor már egész közel voltam az egy 3-4 méter, és akkor kivett egy ilyen zsebkést, egy ilyen 5-10 centis pengélyűző. De egyébként láttam a szemébe, hogy meg van ijedve. És akkor beléptem neki, és csináltam egy örök mosolyt az arcára, úgy fültől szájig, így szétvágtam neki a késemmel az arcát.
Ez inkább egy mozdulat? Vagy ilyenkor így lefogod, és megcsinálod, vagy így lassan?
Hát nem, hát így tiszta az erőből így belevágtam végig az arcába, és végighúztam a kést, úgyhogy éreztem a csontot a pengén. Tehát az úgy, ahogy kell. Úgyhogy ömlött a vér, mit tudom, én még akkor úgy átfutott rajtam, hogy megölöm, úgyhogy, de aztán győzött a józanabik eszem, vagy józanabik felem, és megfordultam, eljöttünk.
A pultos nőnek ez volt a második jó napja valószínűleg.
Igen, lehet, hogy felmondott. Na mindegy, végül is itt meg mindig nem volt vége a sztorinak, tehát itt az, hogy ez így bicska nyitott, tehát ez a 90-es években nem azt mondom, hogy ez egy megszokott dolog volt, meg ez így minden napos történet volt, de nem volt ritka. Tehát ez azért, aki ebben a világban élt, azért ez állt az ászló mindenkinek, hogy járhat így. Na most eljöttünk. Másnap hívnak a Teva utcától az életvédelmi nyomozók, hogy szeretnének tanúként meghallgatni. És akkor hát én adtam a hülyet, hogy hát milyen ügybe. És akkor hát...
Te csak köröztél, te csak beszélgetél a barátoddal.
Hát ugye, hát de figyelj, hát semmi adat nem lett meg az, hát
leléptünk. Igen, meg ki is mentek
a rendőrök. És már poénra telefonszámra fölhívtak, tehát...
Csak ugye milyen ügybe, pedig előtte 48 óráig mégis többért láttál, mint mondjuk egy patológus, de igen.
Igen, na mindegy, és akkor mondta a nyomozó, hát hogy ezt majd itt személyesen, majd itt tájékoztatnak róla, másnap reggel 9 Teve utca 8. emelet életvédelem. Na, onnan fasza. Azonnal bementem a Katicához a kórházba, hát figyelj, óriás ilyen emelvényen valami, annyi cső lógott ki belőle, meg innen, megyek oda hozzá, ilyen alig élt, szerencsétlen, mondom, figyelj már, de hát ilyen maszk volt, ilyen oxigén kapott, meg, tehát tényleg szarul nézett ki a szoszó. Mondom neki, de mondom, figyelj, mondom, holnap reggel 9 Teve utca, mondom, mondom, te mit mondtál a rendőröknek, meg mondom, mit mondjak? Én elmondtam mindent, rohadjanak meg a börtönbe, a kurva anyjukba. Én meg ott álltam, hogy tényleg. Hát mondom, én meg megcsináltam az ott a karajost, ugye? Tehát nekem milyen jó, hogyha itt minden itt napfényre kerül, meg hát ugye egyáltalán, hát azért ezekben a körökben ez nem egy frankó dolog, hát persze, hát engem is volt, hogy megszúrtak, majdnem meghaltam, de ennyi után a rendőr annyit mondott csak, hogy ne a kerületben legyen a visszavágó. Úgyhogy ennyi, tehát
igen, ez egy íratlan szabály
hát én
volt.
Én ezt így hogy... gondolom, igen, na mindegy. Hát másnap reggel bementem szépen a Teve utcába, jött a nyomozó, fölmentem, előtte még volt nekem a Pest megyénél egy elég komoly beosztásba levő rendőr ismerősöm, tőle kértem segítséget, hát mondta, hogy utána nézd meg, amiben tud segít, úgyhogy úgy mentem az életvédelemhez, hogy azért úgy volt némi hátszelem, de hát azért egy ilyen ügybe azért ez
nem ér, hogy mit gondolná az ember.
Igen, tehát ki tudja, hogy mi lesz. Na és annyi történt, hogy hát elmondtam egy ilyen kamu sztorit, rendőr ült, gépelt, látom, hogy ingatta a fejét, de nem szólt semmit. Jó, hát mondta, hogy ez így nem az igazi. Fussunk már neki még egyszer. Tehát éreztem én is, hogy nem kerek. Na, megint adtam hozzá egy kicsit a valóságból, de nem mondtam neveket, meg semmi. Hát ez háromszor eljátszott. Ugye egyébként nagyon türelmes volt, mikor elcsesztem így az életébe egy ilyen 3,5 órát körülbelül, és akkor mondta, hogy azt mondja, várjon egy kicsit, és akkor fölállt, kiment, és egy ilyen 5 percen visszajött a doszpottal. És akkor mondta a doszpott, hogy azt mondja, na, gyere velem. És akkor átmentem, mentünk a doszpott irodájába, mondom, 8. emelet, full budai panoráma, mitől volt, hogy egy 60 négyzetméteres iroda, egy ilyen 3 négyzetméteres faragott tölgyfasztallal, bőrülő garnitúra, minden. Fogta, ledobott 4 fényképet az asztalra, Csita, Karajos, Janó, Ricsi. Azt mondja, ők voltak. Hát, azt mondja, figyelj, nem mond semmit, azt mondja, figyelj ide, azt mondja, hogy egy ilyen ügybe a te előéleteddel tudok neked garantálni minimum 1 év előzetest, úgyhogy én fogom aláírni a hosszabbításokat, azt mondja, hogy nem lesz az az ügyvéd meg bíró, aki kivisz téged innen, úgyhogy döntsd el, azt mondja, tudom, hogy a sértetti oldalon álltál, mindent tudok, egyébként tényleg poénra elmondta, hogy én lettem fölhívva, kihívott, szóról-szóra elmondta a történetet, mondta, hogy döntsem el, hogy mit szeretnék.
Bocsi, és a fényképek azok egyébként az utcai kameráknak akkor estére, hát vagy ezek csak már megvoltak?
Ezek a nyilvántartóban szereplő fotóik voltak, úgyhogy nevekkel, mi Apple-jénre mondom az egész történetet, tudtam, azt, hogy kihívott föl, na, még azt is szinte, hogy mit mondott, úgyhogy nagyon, nagyon abszolút napra kész volt a kérdést illetően, és hát ugye nekem szegezte ezt a kis okosságot, hogy most akkor vagy beülök helyettük minimum egy év előzetesre, úgyhogy gyakorlatilag semmi közöm nem volt az egészhez, tényleg totálisan belekeveredtem csak ebbe az egész történetbe, hogy el kellett akkor ott döntenem, hogy mit akarok. Na most ugye nekem a Katica mondta, hogy ő már beterhelte őket, na most igazából úgy voltam vele, hogy ebből nincs kiút, tehát ebből most tényleg mit csinálsz, érted? Hát mondtam, jó, akkor legyen. Megtettem a terhelő vallomást, Karajos ez szökésbe volt, egyébként is körözték őt valahonnan, tehát azt ellátták a kórházban neki a sérülés, azt tudom, hogy kívülbelül varni kellett a száját, tehát elég finomat kapott.
Ez ilyen jókeres lehetett
igen,
akkor.
Igen, igen, majd kiugrott az ablakon és elszaladt, úgyhogy ennyi volt a történet, úgyhogy őt nem is tudták elfogni, viszont a Ricsit felkapták, benn volt előzetesbe. és én nem tudtam az egészről semmit, hát ugye jártam a Katicát meglátogatni, hát akkor már hazaengedték, ott pihent, óriás vágás volt rajta, tehát ugye feltárták a sebet, mindent, tehát ilyen óriás vágás, ott pihengetett, még ott volt ilyen közös barátunk, akivel úgy találkoztunk is, ott ennyi, meg vittem egy narancsot, banánt, ilyen hülyeségeket, amit ilyenkor szokás, egy új tüdőt, és eltett körülbelül egy 2-3 hét, és bementem kajálni a csajommal, meg az egyik barátommal a Forszél nevű étterem a Vámász körúton. És volt ott egy srác, Kötél Mikinek hívják, még a Száva családon keresztül ismertem őt, meg egy ilyen elég jó, sűrűzömök, idősebb pali, ilyen nagy harcsabajusszal, és így, Zolikám, de jó, hogy találkozunk, azt, hogy nagyon nagy baj van. És akkor mondom, mondjad, Mikikem, mi van. És akkor mondja, hogy hát figyelj, Tomi kiadta az utasítást, és így mutatja az ujjával, hogy végig is így a
lelövi,
hát hogy pisztoly lövésre. Igen, és akkor hát mondom, figyelj, mondom, nem tudok mit csinálni, hát mondom, bele voltam kényszerítve meg íze. Hát mondom, hát a Karajos, hát én azt hittem, hogy ugye a Karajos miatt, hogy ugye szét lett vágva az arc, és akkor mondja, hogy nem a Gabi miatt, azt mondja, az megérdemelte, azt mondja, az senkit nem érdekel, mindenki utálja őt, mint a szar. Még itt egy pillanat, még annyi volt, még visszatérve, akkor jöttem ki a Doszpot irodájából, meg a Doszpot így utánam szólt, így a félig nyitott ajtónál, mondta nekem, hogy hát nem tudom, hogy a Karajos kicsinálta meg, de figyelj a hátad mögé, mert azt mondja, nagyon bosszú álló. Tehát végig is utalva erre tudta, hogy én csináltam.
Igen.
Azt is, csak hát ugye nem volt ügy, mert hát nem volt feljelentés, nem volt semmi. Na mindegy, és akkor mondja itt az étteremben a Miki, hogy nem a Karajos miatt, hanem a Ricsi miatt, mert hogy fölvettünk 2 millió forintot a Portiktól, és hogy a Ricsi meg mindig előzetesben van. És így álltam, hogy ne haragudj, miről van szó. Hát fölvettetek 2 milliót a Tomitól arra, hogy megváltoztatjátok a vallomás, és a Ricsit kiengedik. Figyelj, semmit nem tudtam róla. És akkor így mondta, ne hülyeskedjél már. Akkor ott fölhívta a Portikot, mondta neki a telefon, hogy te figyelj, én ismerem a Bolya Zolit, hát azt mondja, sok éve jóba vagyunk, hát azt mondja, ez egy beválos jó gyerek, hát azt mondja, nem besugó, hát azt mondja, nem egy köcsög, ez, hát azt mondja, ilyen, hogy ő nem tud semmilyen pénzre, hát a Portik az a tóbbégatott a telefonban, hogy a kurva anyukat, hát ez meg az, mit tudom én. És hát kiderült, hogy ezek a Katicáék fölvettek 2 millió forintot, és azt hazudták a Portiknak, hogy én nem vagyok hajlandó megváltoztatni a vallomásomat, ezért nem engedik ki a Ricsit a börtönből, holott mondom, erről
abszolút
nem is tudtam, nem is tudtam egyáltalán az egészről, mégis annyi volt még, hogy a Miki mondta a telefonba a Portiknak, hogy ezeknek odaadták 2 milliót, azt mondja, akkor neki is jár pénz, és akkor végülis én kaptam is 700 000 forintot, ez úgy nézett ki, hogy 2-3, hát én mondtam, hogy most mondják a Tominak, hogy ahogy jön, küldjék az idézést, bemegyek természetesen. Hát nekem se volt érdekem, hogy ő szarba legyen, hát kit érdekel, tehát nem gondolom, hogy itt a hatóságnak kéne eljárni. És az volt a lényeg, hogy mondta Portik, hogy rendben van, 2-3 nap múlva kaptam az idézést, mentem be akkor már a vizsgálati osztályra, a Gyorskocsi utcába, egy magas, vékony ilyen, hát szerintem nem volt 30 éves a nyomozó srác, aki vitt föl egy ilyen paternoster-szerű liften, az oldalsó kis folyosón, és hát elkaptam neki így a pulóverét, amikor nem látott senki, így hozzányomtam a falhoz, és mondta, hogy figyelj ide, bazd meg, hogy itt be akartok itt forgat, meg ilyen hamis vád, meg hamis tanúzás, meg ilyesmi, akkor itt faszolni fog mindenki. Mondom, én sem vagyok köcsög, tehát nem tudjátok, mert sem megvannak nekem is a kapcsolataim, úgyhogy így álljatok hozzá, hát a rendőrcsához beszart.
Bátor volt azért főleg a kapitányságon egy nyomozó.
Hát, figyelj, hát abban a helyzetben, hát
meg kellett
hát, hogy, hát persze, hát ez volt a legkevesebb már tényleg akkor. Nyomozó gyerek beszart, és mondta, nyugi, nincs semmi baj, fentről már szóltak, minden rendben lesz. Tehát ilyen szintű kapcsolat volt. Figyelj, körülbelül 5 perc alatt átírták úgy a vallomásomat, hogy pontosan nem láttam, csak mintha, meg mit tudom én. Tehát igazából ennyi történt, így el lett véve az egész vallomásnak az élet, tehát mert kiderült gyakorlatilag, hogy ez az egy vallomásod, mert ez a köcsök Katica, ez a, nem is nyilatkozott, képzeld el semmit, nem tett vallomást, azt mondta, hogy semmire nem emlékszik, sokkot kapott bennek. Úgyhogy ennyire hintába tett a rohadék. De mindegy, úgyhogy végülis én megmentettem az életét, cserébe engem majdnem kinyírtak.
Igen.
Miatta. És hát annyi, hogy lekísért a rendőr, bólintott a Janónak, a Janó áttett az én ő zsebéből az én zsebembe egy összekötegelt, egy ilyen hajgummival összekötegelt pénzt, és ezzel mindenki ment a maga útjára. Tehát, hogy a könyvben is írom, hogy mindenki megkapta a maga jussát, kivéve az elkövetők.
Igen. Azt azért mondd el, hogy miért nem sikerült annak az embernek, akit a Portik rád irányított, hogy miért nem sikerült megtenni, amit meg akart veled?
Hát én egyébként ezt évekkel később tudtam meg, hogy a Szerbiából berendelt bérgyilkost a határon tartóztatták le a határőrök, mert körözték őt Szerbiában, mert Belgrádba elkövettek valami gyilkosságot. Úgyhogy végül is
nem sokon múlott akkor.
Hát igen.
Világos.
Igen. De az végül is szerencsé, hogy egy kisebb államadósságot így egy afrikai államnak az éves GDP-jét ott meg tudtad így kapni, és nyilván azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt a Zoli valami olyasmiért állt ki, és olyan szempontból meg a Ricsi is ilyen értelemben ez a konoktagadó figura, akiknek az együtt működése a hatósággal olyan szempontból érthető, hogy az, hogy például Poénra tudja mondjuk Doszpot Péter az, hogy mi történt ott a helyszínen, pláne úgy, hogy ahogy a Zoli is mondja, a Katica egyébként nem tett vallomást, akkor ugye nagyon egyszerűen nem lehet másra gondolni, mint az, hogy az ellenérdekelt félnél volt olyan, aki egyébként egészen konkrétan és szorosan együttműködött a Doszpot Péterrel, máskülönben ugye nem tudhatja ezt így, de ezzel csak azt is akarnám mondani, hogy azért ez egy fontos dolog, hogy a Molnár Ricsinek így a halála kapcsán, meg egyáltalán a Zolinak is a működése kapcsán az, hogy azok, akik tartják magukat ehhez a fajta omertához, azokat mindig egyébként olyan emberek veszik körbe, akik viszont hát folyamatosan akár együttműködnek a hatósággal. De természetesen azért az is egy lényeges dolog, ahogy azt a Zoli mondta, hogy hát egy ilyen 10-15 cm penge hosszúságú zsebkés.
Igen, ugye
nyilván az
én is.
Azt egyébként ugye ma már azt mondanák, hogy mondjuk egy könnyített markolatú valószínűleg egykezes katonai kés, de abban van, ha megengeditek, igen, egy kis báj, hogy ez csak egy zsebkés.
Egy zsebkésnek minősül annak,
apostrofálod.
Igen. Jó, hát csak végül is az, hogy nem egy óriás tör volt. Egyébként amiatt volt olyan rohadt súlyos a sérülése a Katicának, mert ugye, ahogy ráesett a Ricsire, a Ricsi fogta a kés, és beleesett a késbe
és
gyakorlatilag.
Végig.
Így, nem végig, hát egy szúrt csepp, csak ugye hát a kés hiába volt mondjuk 12 centi a penge, hát ugye a nagy súlyjal, ahogy ráesett, hát az még benyomodott, úgyhogy valami 20-valahány centis mély szúrást helyetett az a kis zsebkés rajta, úgyhogy gyakorlatilag tényleg majdnem...
És utána a kapcsolatot még a Ricsivel, az nem volt emiatt, pedig igazából te nem akartad őt bentartani a vallomásoddal,
persze.
De mondjuk egy csomó ideig annyit tudhatott a dologról.
Hát egy hónapot volt bent, körülbelül három hetet volt bent előzetesben. Figyelj, utána így párszor így összefújt minket a szél, meg volt olyan, hogy így kerültünk így egy társaságba. Figyelj, igazából nem volt szálka, tehát ezt nagyjából mindenki tudta, hogy én milyen helyzetben voltam akkor.
Tomi, egyébként mit tudunk Ricsinek az életének így az utolsó szakaszáról? Szerintem még talán erről is beszéljünk meg, hogy mi okozhatta a halálát?
Hát még annyi egy csak visszajelzés, hogy azért az zseniális szerintem ebben az angyalföldi kocsmában, hogy egy ilyen nagy balhé után, ami a ravasz az agyban, ugye van a Szappan nevű karakter, ő ugye azt mondja, hogy ez kezd úgy kinézni, mint egy pekhes nap Boszniában. Na most ez a helyzet, amiben ott az Oli szegény találta magát hirtelen a Katicának a hát férfiassága okán és annak a kalandossága okán, az azért is zseniális, mert akkor, amikor ugye megcsinálják ezt a balhét, akkor utána viszont mind a ketten, minthogyha csak valamilyen könyvet keresnének egy olvasóteremben, így oda támaszkodtak a pult mellé a Ricsivel.
Igen, és ez, Guy Ritchie féle.
Ez abszolút, igen. Szerintem is, igen, ebben van egy gyönyörű irónia és egy gyönyörű játékosság, ahogy egyébként mindenkit tudnak hülyének nézni, és hát azok a zsaruk meg egyébként nem is voltak valószínűleg ellenére ennek. Természetesen, ha már a Guy Ritchie és ilyen szempontból az életnek ez a kicsit tragikus és tragikomikus vonalat azért is lényeges, mert a kérdésedre való válaszként hát az a helyzet, hogy a Ritchie-nek ez a Dozsa György úti balhéja, az igazából egy pecsétet nyomott rá, nem csak amiatt, hogy egyébként ugye a barátnői is összeszólalkoztak, hanem amiatt is, hogy ezzel belecsúszott egy olyan média harcba, és elkezdődött igazából tőle már függetlenül egy olyan diskurzus, egy olyan közéleti adókapok, amiben ő szerintem csak egy nagyon jó apropó volt, egy nagyon jó példa.
Kiemelte őt. Igen, igazából, okay, és innentől kezdve az egész közeget lehetett támadni Ritchien keresztül. Bár ezzel most nem akarom őt sem felmenteni, meg sem, mert az, hogy autóval 150-nel belevágódsz amúgy egy szabálytalanul kanyarodó ember elé, hát igen, attól még nem kell 150-nel nyomulni
az úton. Igen, de ez figyelj, bárkinek áll, tehát igazából 120-szal ment csak ezért, azt tegyük hozzáállítok. De figyelj, én is mentem 120-szal a városba.
Persze, én ezzel nem azt mondom, én csak azt mondom, hogy ez akinek nincs szerencséje, annak vállalnia kell ezt, hogy megölsz két
embert. Én azt gondolom, hogy ha még ez nem verte ki a biztosítékot az átlag állampolgárnál, hogy ugye történt a baleset. Most ugye mellé a Ritchie testmagasa, kigyúr, tetovált, drága autó. Tehát azért ezek már mind súlyosbító körülmények az átlag ember szemébe, majd ezek után ugye megszegte a kijárási tilalmat, stb. Ugye a csajával kiutaztak a Seychelles-szigetekre, hogyha jól tudom, ott még teleposztolták vele az Úristen, tehát azért ez egy átlag embernek azért ez valóban egy ilyen polgár
az igazságérzetét azért dolog. Ez
igen, és ez mindez játszott közre arra, ahhoz, hogy a Ritchie úgy került oda a büntetés végrehajtás elé, ahogy oda került, de én akkor is azt gondolom, hogy ha valaki elkövet valamit, megkapja a büntetését, ezt lehet sokan, lehet keveselni, tök mindegy, annyit kapott, amennyit. Viszont hogyha már te beteg vagy, és problémád van, akkor azért azt gondolom, hogy az élethez való joga megvan neki is. Most itt lehet mondani, hogy persze azokkal ütközött, azoknak nem volt meg, de azért az egy teljesen más dolog, hogy kialakul egy közlekedési baleset, ahol sajnálatos módon meghalnak emberek. Meg más dolog az, amikor gyakorlatilag valaki fél év alatt, egy év alatt úgy leépül, gyakorlatilag, hogy nem lehet rajta segíteni. De azért azt gondolom, hogy az első sztrók után is nyugodtan ki lehetett volna vinni külső kórházba, meg mondjuk nem 300 kilométerre levő Berettyóújfalui rabkórházba vinni, hanem mondjuk szombat helyen is van biztos.
Igen, a Markusovszkiba is bevihet.
Igen, de a Tököli rabkórház is, meg Budapesten is lett volna olyan kórház félúton, ami tudta volna őt fogadni, mert a leghülyebb ember is tudja, hogy a stroke meg a szívinfarktus utáni első óra azért kritikus, tehát azért nem mindegy. Most nem akarok átérni a másik vonalra, Báró Peti kérdés, ugye ő is egy ilyen hasonló, nem egyszerű arc volt, Veresegyháza és környéke, mindenki összeszarta magát a neve hallatán. Hát Báró Petink egy nevetséges módon a H1N1 a madár influenzába halt meg a börtönbe úgy, hogy elkapta ezt a betegséget, majd akkor került külső kórházba, amikor már nem tudtak rajta segíteni. Tehát ott is senki más szerintem nem halt meg Magyarországon H1N1-be a Báró Petin kívül, aki egyébként egy ilyen 150 kilós elmerodjant fazon volt.
Úgyhogy. Igen, tehát a Ritchie egyébként ez egy fontos dolog, amit az Oli mond, hogy igazából már a 2000-es években sem tudták volna őt egyébként a BV belüli kórházi ellátással úgy kezelni, hogy az megfelelő
hogy
lett volna. Hogy
szinten tartani azt a betegséget, amit el is igen, mondtál
tehát,
az elején.
Tehát az Addison krízis is, tehát a mellékvesés balhén túl neki még volt jó pár egyébként, meg hát egyébként ha látták a hallgatók esetleg a fotókat, ugye egy ilyen nagyon érdekes ilyen akromegáliája volt ugye az arc izmain és a csontjai ugye egy kicsit meg is változtak, ugye egy ilyen mélyebb özet kapott tónust az egész arca, de hát alapvetően egyébként egy ilyen kortizol hiányban is szenvedett, amit ugye főként a nagy fizikai meg az érzelmi stressz tud kiváltani, és igazából szerintem nem tudták volna őt alapvetően sem jól ellátni ott a BV-n belül, és a második stroke után meg igazából elismerte már aztán a BV is, hogy valójában mesterséges kómába tartották, és hát ugye le is fogyott drasztikusan, ugye ezt az élettársa egyébként.
Hát azt látok is, amikor ugye igen. A tárgyalásra kísérte ki, úgy nézett ki, mint szerencsére nagyapja gyakorlatilag.
Így van.
Tehát hónapokon nem... belül. Tehát, és akkor még nem volt stroke sem. Még igen. Az első sem.
Igen, és alapvetően meg ahogy a Zoli is mondja igazából, és még a korábbi kérdésedre visszautalva, hát szerintem ez a vége, hogy a Dózsa György útin túl, ahogy beszéltük is, itt valójában a lakhely elhagyási tilalmat is megsértette, meg hát alapvetően az akkori barátnőjeinek a külföldi utazása miatt berágott, és hát akkor úgy gondolta, hogy akkor szív is egy csíkokót, aztán utána pedig egyébként talán 15-20 autóval a tekesek lerohanták, és szerintem ő azt nem mérte föl, vagy hitte el, hogy egyrészt a kecskemétiből való kiszabadulása okán is, a Dózsa György után meg mindenképpen szerintem a jagellók azért rajta voltak. Tehát fogták az ő telefonját, vagy nézték őt, és azt is nézték, hogy egyébként mikor tudják, ha akarják elütni. Nyilván azért is, mármint idézőjelben elütni, tehát elfogni, mert hogy alapvetően én azt hiszem, hogy népszerű vadnak is számíthatott, akit érdemes esetleg levadászni, mert adott
egy
esetben
jó... lett így belőle a rendőrség számára.
Így van, tehát egy jó pontot tudsz szerezni szervezetileg, gondolhatták szerintem a rendőrök, és ezért inkább egy ilyen nemes vadként gondoltak szegényre.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket a Facebookon. Kérlek, írjátok meg, hogyha van bármi ötletetek, vagy van bármi hozzászólásotok az adásokkal, vagy ezzel az adással kapcsolatban.
Vagy emléketek a Ricsiről esetleg.
Így van, bármi jöhet a komment szekcióba. Köszönjük szépen, Zoli, hogy eljöttél hozzánk. Reméljük, még máskor is fogsz jönni, és két hét múlva újra jelentkezünk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!